egy olyan lényről beszélünk a tacskó esetében, aki bevetésre született, bevetésre szelektálták, méghozzá nagyon kemény bevetésre. Tehát egy szűk oduban kellett neki kemény csatát lefolytatni egy nála sokkal nagyobb vaddal. Hoppá! És akkor vegyünk tacskót.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Szervusztok! Ismét itt van a Neked ugatok, és nem is akármilyen résszel, mert ma az egyik, ha nem a legnépszerűbb fajtával fogunk foglalkozni, a tacskóval. Két vendégem van, mély beavatott ismerettel érkeztek, de erről majd egy picit többet később, és hát látjuk, hogy randalírozás is folyik a pályán. Szia Kriszti, szia Ákos!
Szia Gábor!
Valamilyen oknál fogva azt tapasztalom, hogy most talán a legnépszerűbb fajtává vált a tacskó, legalábbis hozzám a kölyök tanfolyamra a legnagyobb létszámban tacskóval érkeznek. És szerettem volna két olyan gazdát elhívni, akik megjárták a hadak útját. Mert mind a kettőtökkel hosszú történetünk van, és nagyon szeretném, hogyha tacskóra úgy tudnánk ránézni, hogy azok, akik majd egyszer tacskót vesznek maguk mellé, vagy tacskó érkezik hozzájuk a családba, felkészültek legyenek. Mi a szépség, mi az árnyoldal, mi az, amivel nem számoltak, és a többi. Ha megengeditek, akkor csak egy ilyen felvezető kérdés, hogy miért pont tacskó?
Én mindig is tacskót szerettem volna, és mindig is szálkásszőrű tacskót. Előtte egy jagdterrierem volt, gyerekkoromtól kezdve.
Jézus Mária! Én azt gondoltam, hogy annál... ilyen mazoista vagy, ezt nem is tudtam, hogy jagdterriered volt, vagy tudtam?
Egyszer említettem még az első tanfolyam elején, és akkor mondtad, hogy szép vállalkozás.
Igen, bevállaltad a két fajtát egymás igen. után. A szálkásszőrű tacskó és a jagdterrier két azon fajta, akik a szelekcióban, a tenyésztésben a legtovább maradtak tulajdonképpen a használati értékek kiválasztásában. Tehát tulajdonképpen nagyon erősen a vadász tevékenységre szelektált fajtákról beszélünk, akik tulajdonképpen ebbe a családi kutyatartásba hát legutolsó pár évtizedben kerültek csak be, sőt, előtte majdhogy nem szigorúan csak a tenyészértékek, azaz a haszonértékek alapján szelektálták, ezért aztán igen kemény arcok. Ez már egyébként a tacskóra alapvetően nem vonatkozik, ez a szálkásnak tulajdonosan. Bocsánat.
Szóval így voltunk, hogy jagdterrier, és akkor azt gondoltam, hogy utána már nem lehet nagyobb kihívás, tehát hogy az egy kemény kutya, és hát utána lett nagyobb kihívás, úgyhogy. De most is őt választanám.
És mi az a tulajdonság egyébként, a tényleg érdekel, hogy miért a tacskó, a jagdterrier ugye egy nagyon gyors, mozgékony, nagyon intenzív kutya. A tacskó se lassú, a szálkásszőrű meg főleg, de mi vonzott benne? Tehát mondtad, hogy ezt szeretted volna, de mi volt az, amiért?
Úgy az egész, hogy ez egy kisméretű kutya, tehát azért mobilis, lehet vele menni ide-oda-amoda. Benti kutya volt akkor a prioritás, tehát hogy ne kinti legyen, mert a jagdterrier nyilván ugye ő kinti volt, de hogy ő vele lakásban is lehessen lenni, és kint is tudjak vele, meg hát a kinézete.
És miért szálkás egyébként?
Ezért, a kinézete miatt.
Mert az arcság tetszett neked, hogy...
Igen. Hát a jagdterrier is nagyon hasonló, én nagyon szeretem, amikor kis szakál. Igen. A sima szőrűeket is kedvelem, de a szálkásszőrű az a szerelem.
Ákos, te viszont teljesen a csúcson, mert a szálkásszőrű tacskó is egyre több van, de azért ti vagytok legfölül. Miért pont tacskó?
Igazából nekem Krisztivel ellentétben sosem volt kutyám. Tehát 30 felett jött el ez az érzés, hogy nagyon szeretnék kutyát, és ez egy közös kutya, tehát a barátnőmmel közös vállalás.
Projektkutya.
A projektkutya, abszolút. Tehát azt nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk szerintem. Mindenki mondta, hogy na jó, azért Tacskót legelső kutyának, az merész, meredek. És emlékszem, amikor a tanfolyamon bemutatkoztunk, akkor te is mondtad, hogy hát jól meg fog mérni a kutya, és ez meg is történt, de alapvetően az elsődleges szempont itt nekünk a kinézet volt, tehát iszonyatosan imádjuk ezt a cuki virsli testét, és alapvetőleg a lakásban való tartásra rendezkedtünk be mi is, tehát belvárosi kutyának került hozzánk, de nyilván próbáljuk amennyire tudjuk őt mozgatni, meg ezt az iszonyatos energiáját, ami van lekötni, de hát én sem csinálnám másként, tehát nem választanék másik fajtát.
Viszont pedig te is megérted a hadakutyát.
Meg. De igazából nem is volt nagyon kérdés, hogy milyen fajta. Tehát ez egy ilyen eldöntött tény volt, hogyha lesz kutya, akkor Tacskó lesz. Viszont a szálkeszőrű is iszonyatosan cuki, sőt, én még a hosszú szőrűjél is oda vagyok, de azért azt gondoltuk, hogy ha már Tacskó, akkor talán itt a sima szőrűvel próbálkozunk, talán a vadász ösztöne az kevésbé erős, mint a szálkesz szőrűnek, mert talán ugye a sima szőrű az nem feltétlenül a vadászatáról híres, de hát ezt te nálamnál sokkal jobban tudod, úgyhogy.
Közben a trollok trollkodnak. Köszönjük szépen, Masni. Olyan jól el voltunk, most már nem. Nagy buli van a stúdióban. Itt a nézők közben lemaradtak az akcióról. Ki kellett menekítenünk szegény kellék kutyusonkat, mert a két Ádás Tacskó itt olyat alakított, hogy viszont most Masnit hatást tanítottuk, és azért, hogyha majd lekerülne, biztos, ami biztos felkerült a mi kis házi kutyánk a polcra. Ákos arról beszélt az imént, hogy abban bíztak, hogy a sima szőrű Tacsinak talán nincsen olyan vadász tulajdonsága. Arról szerintem, hogy de, van. Kétségtelen, hogy nem abban a szelekcióban, és nem olyan keménysége, mint a szálkás, de azért van, és valóban elképesztően sokat finomodott. Tehát tényleg nagyon sokat változott, de és az a következő kérdésem, hogy tisztában voltatok-e azzal, amikor magatok mellé vettétek, mondjuk ezt kérdezem egy jakteriér tulajdonostól, de hogy tisztában voltatok-e azzal, hogy milyen kőkemény kutya a Tacskó. Tehát amikor magad mellé választottad.
Én ennyire nem. Főleg mondom, a jakterier után azt gondoltam, hogy nem
ott nagyon. Ott már nem érhet meglepetés, igen, a jakterier után. A Tacskó az már inkább jön.
Működik.
Most már egy kicsit nyugisabban élünk. Igen. Vége a tinédzserkor.
Így van.
Most már.
Hát így mentem a tanfolyamra is, hogy igen, nekem jakterierom volt, hát mutass újat.
Igen.
De hát mutattál, meg ő is.
Nekem igazából fogalmam se volt, hogy mibe vágom a fejszémet. Az ember nyilván próbált valami fajta kutató munkát végezni, hogy milyen embereknek van Tacskójuk. Hát és én láttam, hogy Picasso-nak, Erzsébet királynének, Andy Warholnak, hát mondom, művész emberek, meg uralkodók, hát mondom, biztosan nagyon-nagyon egyszerű lesz, hát nyilván nem ezt gondoltuk amúgy, de azokat a mélységeket, meg magasságokat egyáltalán nem vizionáltam én. Azt gondoltam, hogy elmegyünk a tanfolyamra, a kutyból, ahogy szoktad mondani, lesz majd kutya, és akkor boldogság, de azért ez egy picit rögösebb lett.
Tartozunk a nézőknek azzal, hogy azért elmondjam, hogy miért kemény kutya a Tacskó. Ha valaki most ránéz arra a képre, amit látszik, azt mondja, hogy bűvályos tündéri kutya. És ez igaz is. Szerintem Fendire is, Masnira is elmondhatjuk, hogy nehéz ennél jobb családi kutyát találni, ugyanilyet, de jobbat nem, mert tényleg nagyon jól tud a családi környezethez asszimilálódni, nagyon jól beilleszkedik a lakás közegébe és a család szociális terébe. Viszont azt azért tudni kell, hogy itt olyan kutyákról beszélünk, akik méretük ellenére bemennek a rókalugba, és onnan kiszorják a rókát. Tehát olyan elemi ösztönerő van bennük, amelyet nagyon nehéz lenne igazán jól elmondani. Talán úgy próbálnám meg érzékeltetni, hogy a kölyök tanfolyamra, amikor kis testű kutyák érkeznek, nagyon fontos az egészséges szocializáció. Az egészséges szocializáció azt jelenti, hogy kis testű kutya esetében, hogyha egy nagyobb méretű kutya jön felé, akkor tudja kezelni ezt a közeledést. Nyilvánvalóan nagyobb méretű kutyának is jól szocializáltnak, vagy minimum felügyeltnek kell lennie, hogy ne tegyen benne kárt, de a kis kutya nem szabad, hogy ilyenkor olyan magatartást tanúsítson, hogy magára húzza és fokozza a veszélyt, kommunikációval elrendezze ezt. Ezért aztán úgy szokott működni, hogy a kisméretű kutyáknál, a kistestű kutyáknál mindig kap egy testőrt a kutya, aki csak rá vigyáz, egy intenzíven közeledő kutyát megállít, és a többi. Na, a tacskóknál ilyen nincsen. Sőt, nincs az a kis tacskó szinte, aki ne vágná ki a rezet, aki ne tudna akármekkora kutyát szinte kezelni. Oké, hogy ettől még féltik a gazdák, és meg is értem, de a tacskó gyakorlatilag atommag sűrűségű anyagból készült. Elképesztő a fizikuma, és elképesztő a belső ereje is a kutyának. Tehát kismérete ellenére egy tasmán ördög, de nem ez a jó szó, mert egy olyan lényről beszélünk a tacskó esetében, aki bevetésre született, bevetésre szelektálták, méghozzá nagyon kemény bevetésre. Tehát egy szűk oduban kellett neki kemény csatát lefolytatni egy nála sokkal nagyobb vaddal. Hoppá! És akkor vegyünk tacskót. Én tacskóhoz öltöztem most, nem tudom, látjátok-e, ez egyszer ilyen zöldszínű ruhám. Ezzel is jelezni akartam, hogy itt nem akármiről van szó, de erősíteném egyébként azt, hogy egy nagyon jó családi kutya, de azért járjuk már körbe, hogy milyen problémákkal találkoztatok. Tehát volt egy elképzelésetek, egy vágyatok a kutyával kapcsolatban, és akkor menjünk azon végig, hogy Kriszti Ákos külön-külön, hogy mibe ütköztetek bele, mi jött szembe.
Mi abba ütköztünk bele, hogy én is ezt vártam. Ahogy az előbb említettem, a jakterrier után szintén egy hasonlóan kemény kutyát, és hát Masni nem az. Tehát mindaz, amit itt elmondtál, ez igaz a Masnira másfél év munka után. Tehát ő egy olyan érzékenységű kutya, ami nekem nagyon-nagyon új volt. És ezzel küzdöttünk mi másfél-két évet is akár. Ő most 2,5 éves,
de hogy... Mit jelentett ez csak a nézők kedvére, hogy mit jelentett ez az érzékenység?
Hát, hogy őneki kellett testőr, tehát őneki 3 testőre volt az elején, úgyhogy őrá nem volt ez igaz. Hát a kutyákkal való kapcsolata, a velem való kapcsolata, ő egy nagyon érzékeny kutya hangra, új helyszínre, emberekre, más kutyákra, és ebből kellett nekünk felnőni, leginkább nekem, hogy ezt hogyan tudom nála kezelni, és hogyan tudom ezt a tacskó személyiséget engedni, hogy kibontakozzon, és támogatni, és mindemellett ezt az extra érzékenységet, ami benne van, ezt hát együtt élni vele, mert ez jó dolog, tehát jó dolog ez az érzékenység, csak meg kell tanulni vele működni.
És akkor itt megint magyarázattal tartozunk, általános leírást kaptak a kedves nézők, hallgatók a tacskóról, és akkor itt jönnek a meglepetések, hogy egyszer csak kiderül, hogy a kőkemény kutya, mert a Masni egyébként egy kőkemény kutya, de a kőkemény kutya egy hiperérzékeny kutya, és a hiperérzékenyt azt most úgy kell érteni, ahogy pont olyan Kriszti elmondta, hogy valóban mindentől összerezzen. Én emlékszem arra, amikor egy jó szándékú felényúlástól ott a szemem előtt történt, felprogramoztál magadnak egy több mint egy hónapos kommunikáció tisztítást. Egyetlen egyszer nyúltál egy picit intenzívebben a nyakörvéhez, és onnantól kezdve, hát szerintem több mint egy hónapig kellett.
3 hónap is volt szerintem. Igen.
Kommunikáció tisztítással dolgozni. És ez is egy érdekes tulajdonság a tacskónak, hogy ez a Jekyll Hyde együttállás, hogy a kőkemény kutya és a hiperérzékeny kutya. És erre nem mindig vagyunk felkészülve, főleg arra, hogy ez mivel jár. Hát az a folyamat, amiben belekezdtél itt, ez egy nagyon kitartó, nagyon figyelmes nagyon türelmes magatartást kért, ahol minden ijegységre, minden környezeti ingerre neked nyugalommal kellett reagálni, ebből a nyugalomból felépíteni a kutya nyugalmát, szép lassan odavinni, megismertetni az őt fenyegető veszélyekkel, hogy azok valójában nem veszélyek. Emlékszem az egyik legerősebbre, amikor Daru költözött a szomszédban.
Igen, egy építkezés van a szomszédban, és felhúztak egy nagy darut. És hát ő fölnézett az égre egyik sétájánál, és meglátta a darut. És onnantól kezdve nem mert kimenni. Sehogy. Kézbe se, sehogy. És hát onnan kellett nekünk ezt visszahozni, hogy azért hát ki kell jutni a lakásból, de olyan szintig nem, hogy az utca végéig el kellett vele sétálni, úgyhogy fogtam a kezembe, elsétáltunk az utca végéig, ott letettem, és akkor, amikor már nem látszott, de ott is kereste, tehát ott is nézett az ég felé, hogy hol van a daru. Úgyhogy az egy 4-6 hetes periódus volt, amíg szépen fokozatosan hozzászokott ahhoz, hogy az a daru ott fog állni, és nem fenyegetés. És nekem ez a nehéz, hogy mi az, amit engedek neki, hogy ő megoldja, mert egy csomó mindent meg tud oldani, és mi az, amiben viszont nekem, tehát rám szüksége van. És ezt megtalálni, szerintem ez volt a legnagyobb kihívás.
Most hol tartotok?
A daru ügyben?
A daru ügyben is, és az ebből következő mindenféle váratlan környezeti ingerrel.
A daru ügyben már jók vagyunk, az már működik. A környezeti ingerekkel az a helyzet, hogyha új helyre kerül, akkor most már sokkal jobban megoldja. Tehát körbe szaglászik, körbe megy, körbe néz, felfedezi a környezetét, nem az ugye lábam között áldogál és remek, hogy most mi lesz. Úgyhogy ez már nagyon jó. Hát az emberekkel való kapcsolata az még mindig nehézkes, tehát hogy azért ő félénk, szóval őt nem lehet megsimogatni.
Óvatos.
Igen, igen. Ő azért biztos távolból ismerkedik.
Tulajdonképpen az történt, az érzékenysége megmaradt a kutyának, de a konfliktus megoldó képessége az nagyon nagyot változott. Ez egyébként legelsősorban általad belőled, ahogy az előbb ezt megbeszéltem, a te türelmedből, a te finomságodból. Én ezt látom, és ugye utána a prótanfolyamon már abszolút egy ilyen szárnyalást láttam nálatok, hogy többször találkozott konfliktus, és én ott láttam nálad azt, hogy először mertél a konfliktussal úgy összetalálkozni, mert már nem féltél, nem elkerülni akartad a konfliktust, hanem tudtad azt, hogy a konfliktusból tudod építeni a kutyát, és tulajdonképpen be is ért a kutya. Tehát ma már azért azt lehet látni, most mitől az előbb, mikor megfújtam a tilinkót, azzal is volt egy kis vitája, de utána...
Igen, de nem hozzám menekül, és azért ez egy nagyon nagy lépés számomra, mert az elején azt várta, hogy majd én megoldom helyette.
Te mit látsz a környezeted, de mennyire tacskó tulajdonság ez, mennyire jelenik ez meg?
Valamelyest igen, de szerintem ez az nagyon extra érzékenység azért nem annyira jellemző.
És én ezzel alapvetően egyet tudok érteni, viszont a szálkeszőű tacskóknál nem egyedi jelenség az, ami veletek történt. Éppen most hívtalak meg supportként egy hasonló sztorihoz. Majdnem minden kutyán elmondhatjuk azt a Jekyll Hyde példát, hogy amikor otthon van, akkor egy kedves, bűbájos, normális kutya, de amikor az ösztönbe kapcsol, akkor Mr. Hyde-á változik, és egy vadállat lesz belőle. Egy kutyára sem igaz annyira, mint a szálkás tacsira. Ő bennük létezhet ez a kettősség a legdurvábban. Ez a bűbájos tündér otthon, és a gazdáról tudomást nem vevő, semmilyen módon vele nem kontaktáló, ösztönt bekapcsolt állapotú, ilyen zsigeri lény. Ezt a masinál is látom egyébként, és ott lenne a nagyon nagy firka, amikor egyszer az ősi közegébe bekerülne, és mondjuk egy ilyen vadászati akcióban oda keveredne. Én tudom rólatok, hogy nem, mert két doktor a vendégem most, egy orvos doktor és egy jogász doktor, és tudom, hogy nem ez az irányultságotok, hogy ilyen zöld ruhát vegyetek fel, de nagyon megfirkálna mind a két kutya. Szóval masni ilyen szempontból, bár nem ez az általános a szálkeszőrűre, ez a hiperérzékenység, de mégis létezik ez az archetípus. És egyébként ez azért is és furcsa, de még a jagnál is tapasztalok ilyet, hogy ez a két szélső érték ott van egyszerre, de ezt majd később egy jagterjéres adásban. Tehát, hogy ez egy létező jelenség. Ákos megérkezett, és akkor te hol mentél neki a falnak?
Tulajdonképpen a Fendinek nem voltak, én azt gondolom, kezdetben ilyen hiperérzékenységi problémái, hiszen amikor a tanfolyamra például beiratkoztunk, talán emlékszel még, hogy az összes nagy kutyát hülyére vette, hajtotta őket, tehát hogy az interakciók
ilyen szempontból
így van, teljesen a helyén voltak, és inkább nála az volt szerintem a probléma, ami nyilván belőlem eredeztethető, hogy ő nagyon korán felismerte azt, hogy ő maga is képes szerintem működni, és rám abszolút nincsen szüksége. Na most én pedig hát híresen kontrollmániás vagyok, úgyhogy amikor a két akarat így találkozott, akkor a kutya így lekapcsolt rólam, és hát ennek azért egy nagyon szép tanúbizonyságát látod is. Kezdettől fogva a Fendi például az ilyen környezeti ingerekre semmifajta félelemmel nem reagált, tehát az volt a legérdekesebb, hogy oda került hozzánk mondjuk júniusban, és augusztusban volt az augusztus 20-ai tűzijáték, és viszonylag közel rakunk a fellövés helyszínéhez, és iszonyatos ropogás, és a Fendi akkor átaludt rá, hogy gyakorlatilag semmi nem tudta őt kimozdítani. Egyetlen egy dolog van, amitől borzasztóan fél, az a lépcsőházi korlát. Tehát, hogy a korláthoz ő nem megy közel, nem tudom, hogy ott mi lehet az ő problémája, de amikor olyan kedve van, meg kidugja az órát és lenéz, és akkor mit tudom, 3 emelet magasságból bámul. Ami nála megfigyelhető volt tényleg az, hogy kezdettől fogva nagyon nyugodt, nagyon látszik, hogy szerintem stabil idegrendszerrel bírt, viszont amint rosszul reagáltam bármire, tehát sok voltam neki, és azért én tudok sok lenni, akkor ő egyből jelezte, hogy köszöni szépen, ő ebből nem kér. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen kommunikációs zavart kellett nálunk tisztítanod, meg tisztítanom nekem is nyilván a segítségeddel, de azt gondolom, hogy most már talán értjük egymás nyelvét. Azt nem merem 100%-ig mondani, hogy mindenben, de ahhoz képest, ahonnan indultunk, egy óriási út, amit bejárt.
Ha megengeded, Ákos, beavatom a nézőket. Ugye Fendinél az történt, hogy egy nagyon szép, egy nagyon ígéretes kapcsolati potenciállal megérkeztetek, nagyon szépen működött minden, és a tanfolyam legvégére egyszer csak összeomlott a rendszer. És ennek az oka az volt, hogy nagyon el voltál kényeztetve a kutya, marhára rárezgett a szándékodra, nagyon szépen lekövette azt, hogy te mit szeretnél, nem is kért tőled sokat, viszont amikor jött a kamaszodás, és jött a saját vélemény, és arra nem az adekvát válasz érkezett, hanem egy picit, az a baj, a nézőknek nagyon nehéz ezt átadni, hogy az intenzív az mit jelent. Tehát nem arról van szó, hogy az Ákos vadállatként tombolt volna, hanem csak egy lépéssel többet tettél, vagy egy gesztussal erősebb volt az arcodon, arra a kutya nagyon-nagyon érzékenyen reagált vissza. És emlékszem, akkor mi nem voltunk barátok. Mert nagyon, tehát ez egy olyan szembesítő folyamaton vitt végig a kutya, és nekem ezt kellett tulajdonképpen, ebben kellett, hogy tartsalak, hogy ráébredni arra, hogy ezek az egyébként nagyon finom gesztusok, de ezek a nagyon finom gesztusok is egy ilyen érzékeny figyelmi térben, amilyen van közöttetek, ezek mennyire erősek tudnak lenni a kutyánál. Finom gesztusokról beszélünk, tehát nem arról beszélünk, hogy Ákos földhöz csapta, vagy kiabált volna, hanem tényleg csak egyel eltúlzott gesztussal, és a kutya gyakorlatilag, mikor bekerült ebbe a közös figyelmi térbe, ugye a figyelemmenedzsment felé közeledve, és nem volt ott az adekvát viselkedés a részedről, akkor a kutya egy ilyen hárító, zavart és konfliktusoldó viselkedésbe ment ki. És emlékszem akkor, hogy nem a megértés és a türelem volt az az attitűd, ami átjárt téged, hanem inkább egy ilyen csalódottságérzést. De emlékszem, hogy ennyi szeretettel veszitek körül a pároddal a kutyát, mert azt azért nagyon lehetett látni, hogy mennyire szeretitek, és ő mekkora, meg hogy, meg micsoda, és egy nagyon-nagyon szubtilis, mély, nagy alázatot kérő folyamattal kellett neked is. Tehát mind a ketten nagyon mélyen bent voltatok, a Kriszti is, meg ti is egy ilyen, a pároddal egy ilyen kutya megértő, ön megismerő folyamatban.
A gödör legalja szerintem, ezt nyugodtan lehet mondani, úgyhogy abszolút nem kellemetlen, mert én azt gondolom, hogy így lassan egy évvel később visszatekintve erre, ez egy, és most nem akarok ilyen szentimentális lenni, de ez egy önismereti utazás volt. Tehát egy olyan embernek, mint én, aki borzasztóan mondhatom azt, hogy ilyen katonás rendszerint élem az életemet, nagyon-nagyon nehéz volt ezt megérteni, hogy nem mindig minden úgy van, ahogy én szeretném, és azok, amiket én jónak gondolok a kommunikációban a kutya felé, azok a létező leginkább kontraproduktív kommunikációs metódusok voltak, és szerintem nem is tudom, hogy volt-e valami, ami ennyire az én idegrendszeremet megpróbáltam mondjuk az elmúlt, nem tudom, 10x évben, és nem sikerült elsőre, vagy másodszorra, vagy harmadszorra sem átvinni, mint a Fendivel való kommunikáció. És tényleg, ahogy mondtad, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ígéretes sztori volt ez, és valahol mi így szétváltunk, és abból kellett visszajönni, és most meg ott tartunk, hogy nagyon, nem mondom, hogy szívesen újra csinálnám, de de nagyon megérte.
Hát sok minden lett a tied a Fendi által. Sok minden, én is azt látom, hogy nagyon, nagyon sok mindent elmesélt neked a kutya. Na, tényleg, nekem fantasztikus ott végignézni ezt az utat, amit bejártatok. Az, ahogy te ráfinomodtál és rárezegtél a kutyára, és gyakorlatilag ebből a bezuhanásból, utána az emelkedésben nem oda jutottál vissza, ahonnan indultál, vagy onnan bezuhanál, hanem sokkal magasabbra. Tehát, hogy baromi jó titeket látni. Nagyon, nagyon szép, ahogy a kutya a te közeledben milyen jól érzi. Egy nagyon vagány kutyáról beszélünk különben. Tehát, hogy nem egy, ahogy elmondtad, nem egy érzékeny kutya, egy nagyon vagány kutya, de feléd volt egy nagyon nagy érzékenysége. És ez csodaszép volt, amit bejártatok vele, de nagy kitartást igényelt. Azért ez fontos mellé tenni, mert hogyha nekünk most van egy olyan felelősségünk, nekünk hármunknak, hogy sokan meg fogják nézni ezt az adást azok közül, akik tacskón gondolkoznak. És bár nyilván ezeket nem lehet előre elmondani, és ti nem vagytok tehát bizonyos értelemben az eltérő, az atípusos esetek vagytok, tehát amikor mást igényel, tehát mind a két esetben kommunikációzavart kellett kezelni, ugye a kommunikációzavar mindig a legnehezebb, ez így a mai átlagban, mit tudom én, két tanfolyamonként egy gazdinál kezelek kommunikációzavar, de jellemzően ez két-három foglalkozással megoldódik. Én, Kriszti, szerintem veled, hát nem tudom, hány plusz foglalkozáson találkoztunk, nagyon sok plusz foglalkozáson találkoztunk, nem tudom számosítani. Ákossal talán nem annyira sok plusz foglalkozáson, de mi is hónapokig dolgoztunk.
6-7 hónap még a tanfolyam után.
Igen, mert ez a kommunikáció zavart, azt nem lehet erőltetni, hát ott szépen vissza kell jönni, fel kell tölteni a gazda környezetét kellemes élményekkel, tehát egy olyan puffert létrehozni, ami elbírja a pici tévedéseket, mert ugye az van, hogy mi mindig tévedünk egy picit, nem tudunk nem tévedni. Egy normál, máshogy mondom, egy optimális esetben a kutya ezeket a tévedéseket elviseli. Ez a kutya mágiája, hogy az esetleg csúszó kommunikációnkat a kutya el tudja viselni. De vannak olyan szenzitív, érzékeny kutyák, és mint látszik, most a tacskóból kettő ilyen is érkezett, akiknél ezeket az elcsúszásokat nagyon érzékenyen, pici elcsúszásokat nagyon érzékenyen reagálja a kutya, és hosszú folyamat visszahozni. Viszont mind a ketten élő példái vagytok annak, hogy a legnehezebb helyzetből is, mert szerintem ezt mondhatom, hogy a legnehezebb sztorik közül választottam most két kutyust és gazdiát, de a végeredmény szempontjából semmi különbség nincs, ha csak az nem, hogy sokkal mélyebb beavatási úton mentetek végig, mint másnak kellett volna. Tehát a befektetett energia is más volt, ezt is értem, de az a tudás, amivel ti ma rendelkeztek, ez egy sokkal magasabb tudás.
Még így gondoltottam, megengedsz, Gábor, ami nekem a legfrusztrálóbb volt a Fendivel való érintkezésben, tehát az ő vele való kommunikációban, az az, hogy én például láttam a tanfolyamon nálamnál az én megélésem szerint sokkal-sokkal rosszabban kommunikáló embereket, viszont olyan kutyákkal, akik pedig azt a nagyon...
És így összeáll a végén.
Nagyon zsenge kommunikációt is simán feljavították, igen. És az ember ugye ezt várta, hogy én miért nem kapom ezt meg a kutyától, és volt ebben egy harag, egy neheztelés magamra, rád, a kutyára, mindenkire.
Jó. Hú, de jó, meg egy csalódottság egyébként. Igen. Az igen. Nekem az volt sok.
Iszonyatos volt azt megélni, hogy mindenki a környezetemben, aki mondjuk szerintem 3 vagy 4 lépéssel hátrébb indult a kutyával, az gyakorlatilag egy hát ilyen tankönyvi rendszerben ott mozgatta, meg fektette, meg ültette, meg nem tudom én, trükköztette a kutyát, a Fendi meg gyakorlatilag rám se hederített. És hogy ezt processzálni, hogy ennek egy nagyon mély oka van, és hogy nem lehet, amiben az ember mindig beleesik, ez egy ilyen általános emberi tulajdonság, hasonlítgatni magadat másokhoz, mert nem lehet egy német juhászhoz hasonlítani a tacskót, nem lehet egy, nem tudom én, egy a leopárd kutyától kezdve, tehát iszonyat színes tanfolyamunk volt nekünk is, és mindenki ez az ember próbálta hasonlítani, de neki miért megy, de neki miért megy. És amikor ezt megérted, hogy tök mindegy, hogy nekik miért megy, vagy miért nem megy, az nem fogja befolyásolni a ti kapcsolatotokat, hanem az egy dolog fogja befolyásolni, hogy megérted azt, hogy ennek a kutyának mire van szüksége.
És hogy te tudsz csak változtatni rajta. Igen, ez nagyon fájdalmas.
Igen, és ki kell várni az időt. Tehát nekem az volt még nehéz, hogy hetek teltek el úgy, hogy én mentem és mondtam, hogy nem érzem, hogy van változást. Meg mondtad, hogy nyugalom, majd lesz. És úgy csinálni a napokat és a heteket, hogy nincs visszajelzés arra, hogy most én alapvetően jól csinálom-e, változik-e bármi, viszont amikor meg lett erre visszajelzés, mondjuk akár tényleg hetek után, akkor meg egy nagy változás történt minden alkalommal. És azt a két nagy változás közötti időt átvészelni volt még nehéz.
És nekem még az az érdekes, hogy amit mondasz, hogy telnek a hetek, nem történik semmi, majd organikusan az egész elkezd változni, és egyszer csak azt veszed észre, hogy ott van a kutya az öletben esténként, simogatod, teljesen más a nexus, és hogy valami elindult. De hogy nem tudod megmondani, hogy az idővonalon ez hol következett be, hanem tényleg ilyen nagyon rögeszmés módon mindig ugyanazt csinálod, mindig ugyanúgy viselkedsz, próbálsz a hibákból tanulni, és akkor egyszer csak valahova ez elkezd fejlődni. Ez szerintem egy borzasztó érdekes utazás.
És tényleg önismereti út, tehát amit említettél, tényleg egy önismereti út. Magamról türelem, nagyon sok türelem, én nagyon sok türelmet tanultam ez alatt az időszak alatt, és egyébként ez jól jön az élet minden területén, de próbára tett rendesen.
Nekem biztos, hogy ez egy nagyon kedvenc részem lesz, és azért, mert az oktató kollégáim is jellemzően azok közül a gazdák közül kerülnek ki, akiket mélyebben megmérnek a kutyáik. Mert sokkal nagyobb tudást lehet ezáltal felszedni. Az, amit ti átéltetek, az pedig nekem a kutyatartásnak bizonyos értelemben a quintesszenciája. Tehát amikor a kutya arra kényszerít, és a gazda erre partner, a kényszerített most úgy értsük, hogy ebbe az irányba vezet, és a gazda ebben partner, hogy a gazda önmagára ismerjen. Önmagának a természete, vagy a környezettel való viszonyára ismerjen rá. És ebben tulajdonképpen egyszer csak felfedezi, hogy basszus, amire egyáltalán nem gondoltam volna, hogy belőlem jön, az is belőlem jön, az egy elképesztő reveláció, az egy elképesztő erő, elképesztő ilyen katarzis élmény. Én ezt mind a kettőtökkel nagyon intenzíven átéltem. Tehát nagyon szeretem az ilyen kihívásokat. Amikor olyan gazdát kapok, mint amilyenek ti vagytok, akik beteszik magukat ebbe az útba, azt nagyon szeretem, és ilyenkor azt sem bánom, hogy ha mert ugye, tehát amikor hozzám jöttetek, én nem arra szerződtem leveletek, hogy a tanfolyamig végig kísérlek, mindenkivel arra szerződök le, hogy addig kísérlek titeket, amíg végére nem juttok. És ez, amivel megmért titeket a két kutya, ez nagyon kellett a kitartás. Egy picit most beszéljünk arról, hogy Tacskó miért ne, és miért igen. A miért nevel én szeretnék feladni egy ilyen kezdő gondolatot, már említettük ez a Mr. Hyde effektus, tehát amikor kibújik belőle az ördög, és akkor kontrollt veszít. Nektek volt-e ilyen élményetek, éltetek-e át ilyet, amikor a kutya erős ösztönbe kapcsol?
Rendszeres megfigyelésem az, hogy a galamb. A galamb az egy trigger. Tehát megyünk az utcán, póráz nélkül, nem tudom én, teljes nyugalomba, békébe, kontrollban van a kutya, és leszáll elé egy galamb. Na ott valami történik, lemegy a redőny, és ugye, amit mondtál, hogy talán kevesebb a vadász ösztön a sima szőrűben, mint a szálkás szőrűben, na hát ilyenkor ez nem mutatkozik meg, mint a, nem tudom, a sprintfutó, aki éppen a rajtgépből ki akar törni, körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani.
Nagyon jön a vibe, nagyon.
És olyankor van az, hogy iszonyat gyorsan kell reagálni, és például én épp ezért akármikor sétáltatom a Fendit, nincs nálam mobiltelefon. Tehát nem tudok egyszerűen úgy a Fendire figyelni, hogy van nálam valami, ami eltereli a gondolatomat, mert egyetlen egy apró tized másodperc alatt ő már elrohan, ő megy a galambra, vagy éppenséggel mondjuk jön egy másik kutya, és iszonyatosan szeretne barátkozni, de valami miatt mondjuk ott a helyzet nem megfelelő, és ezt kontrollálni kell.
Ez kötelező adás lesz mindenkinek. Ez az arany folyik a szádból, Ákos, hátborzongató. Tényleg ez... Tacskó specifikus adás, de egyébként alapvetően ez minden kutyára érvényes. Tehát ott, akkor, amikor a kutya figyelmet kér, jelen legyek, ne lecsúszott figyelemből, túlkompenzálva kelljen szar helyzeteket szarul megoldanom, hanem a prevencióban, már a megelőző szocializációban, illetve a viselkedés megjelenésekor a szándékot finom kontrollal bent tartani, mert az Ákos ezt mondta el, csak sokkal jobban, mint én.
Én is nagyon rá kellett, hogy hangolódjak, és ugyanez én úgy sem szeretek sétálni, hogyha ő mondjuk nincs pórázon, hogy van mellettem valaki, és beszélgetünk, engem már az is zavar, mert ugyanez alakult ki, hogy nagyon-nagyon rá fókuszálok a kutyára, és látom már tehát már előbb felismerem, mint hogy ő eljusson odáig, és ha ott közbelépek, akkor ez működik. Nálunk ilyen a másik kutya, ugye benne van egy tartás is a másik kutyával is, van egy játék is, tehát hogy így elég ambivalens, de ugyanez, hogy eszméletlenül tudok rá figyelni már, hát ezt ugye meg kellett tanulni, de ez működik, és nincs telefonálás, meg telefonnyomkodás, meg tehát tényleg semmi séta közben ő van.
És csak annyi még a nemre, hogy miért nem. Talán ugye ez volt az alapkérdés, csak tényleg annyira könnyű elkalandozni, mert az emberben iszonyat sok minden van, és ezt így most szerintem mind a ketten ki tudjuk ventilálni, ez egy, és ráadásul ilyen szakértő közegben ez mondjuk szerintem nagyon jó, de hogy én azt gondolom, hogy egy Tacskó nem való annak, aki nem képes ezt a rendkívüli amplitúdót kezelni, ami a kutyában van, és amellett, hogy néha tényleg, ahogy szoktad mondani, gangsterkedik, de iszonyatos szeretet, meg iszonyatos kapcsolódni akarás van benne, de ezek tényleg, mint a nem is tudom, megnézel egy szívritmust, kb. Olyan gyorsan váltakoznak, És hogyha ezt nem tudod kezelni, tehát egy olyan kutyára van szükséged, aki mindig stabilan ugyanolyan, és mindig borzasztóan cuki, és mindig kezes bárány, és nem érted azt, hogy benne mi lakozik, akkor nem a te kutyád a tacskó. Ha viszont ezt meg át tudod érezni, hogy ez a kis zsivány énje, amikor ő egy rossz kutya, mert nagyon rossz kutya tud lenni, az mennyire vicces is, meg mennyire sok az ilyen kis bénaságai mennyire sok örömet okoznak, és mennyit tudsz rajta akár jó ízűen röhögni, akkor viszont én azt gondolom, hogy mindenkinek ajánlom.
Igen, ez szerintem az egyik, másik pedig a kitartás. Hogyha valaki nem kitartó, akkor ne nagyon válasszon tacskót, mert azt láttam azért a tanfolyamon is, meg más tacskóknál is, hogy azért annak is, akinek nincsen mondjuk olyan extra életútja, mint akkor ezek szerint nekünk, ott se azért egyszerű a tacskóval, tehát ehhez kitartás kell.
És talán emlékszel, Gábor, hogy az én tanfolyamomon volt még egy tacskós úriember, és ott egy egészen más relációban mutatkozott meg a kettőknek a kapcsolata. Igen. Ott egy sokkal érzékenyebb tacskó, meg egy sokkal kevésbé ilyen heves vérmérsékletű gazdi találkozott, és belőlük meg egy szerintem egy ilyen tök jó sikersztori lett. Már szinte a tanfolyam végére az egy jól működő rendszer volt.
Általában egyébként ez így szokott működni. Mondhatom azt, hogy így a pályafutásom legextrémebb tabelláján van ez az, amit nektek végig kellett járni. És nem azért, mert a kutya olyan szenvedéseket ért, tehát mert nyilván ilyenekkel is találkoztam mentett kutyák esetében, ugye nálatok nem erről van szó, hanem a kutya és a gazda összesimulásában olyan hidakat kellett építeni, kitartóan és következetesen, amelyre mások nem kényszerülnek rá. Ezért is gondolom azt, hogy az, amit ti átéltetek, az a szor 10, vagy a szor 50, vagy a szor 100 kategória, ezért nagyon erős az, ami a szátokból a nézők fülébe elmegy. Ezért gondoltam azt, hogy most ne egy ilyen kutyuskázós, tacskós adást forgassunk, hanem menjünk be a mélyére. De azért egy picit kutyuskázzunk. És miért? Tehát miért a tacskó?
Mert nagyon kedves kutya. Ezt szerintem az egész családom alátámasztja. Tehát amikor már működött a kommunikáció, akkor ő ilyen, tehát ami most látszik belőle. Igénye van arra, hogy oda jöjjön, oda bújjon. Nagyon jól lehet vele játszani, sétálni, feladatokat adni, tehát hogy amúgy meg inkább az igen mindenképpen, mint a nem.
Mondjuk, ha jagdal összehasonlítod, ami talán az egyik legjobb választás családi kutyának.
Igen.
Ez mit szól? Tehát ha jagdal összehasonlítod, akkor mondjuk mi szögellik még ki nagyon, vagy emelkedik ki nagyon így nála?
Nekem a nagy különbség az a kettőnk közötti viszony. Tehát ez nehéz megfogalmazni, hogy ennyire rá lehet hangolódni, és ő is ennyire rám tud hangolódni. Nekem ez a jakterjérrel lehet, hogy amúgy másnak megvan, nekem ez ennyire nem volt meg. De nála ez nagyon-nagyon megvan.
Drága Kriszti, a jakterjérekkel nagyon ritkán jutnak el messzire a gazdák. Már csak azért is, mert épesző ember nem vesz jakterjért. Szeretném elmondani, hogy nekem tervben van, tehát minden jakterjérestől ezúton kérek bocsánatot, hasonszörű önkínzó kutyásoktól. Nem sokára lesz is jakterjeres adásunk, már megvan az alany, de hogy én azt gondolom, hogy talán a jakterjér nem kényszerít bele minket annyira egy ilyen hullámvasútba, és a jakterjérhez elég jó tacepaó méretű búcsúcédulák járnak, hogy a jakterjért nem lehet a jakterjér ilyen, meg amolyan. Nem sokára érkezik egy nagyon olyan jakterier, szintén egy orvos-doktor gazdával, és életem szerelmével, akit elbitorolt tőlem ez a hölgy, cikesszel nagyon szeretném majd megmutatni azt, hogy hova lehet eljutni egy jakterierrel is, hogyha megfelelő tudatossággal építi fel a gazda kapcsolatát. Visszatérve arra, amit mondtál, hogy a tacskóban valóban ez az összerezgés. A tacskónak van egy szuper képessége, ez a szuper kommunikációs képesség. A szuper kommunikációs képesség az pedig azt jelenti, hogy a szociális teret elképesztő nagy dioptriás szemüveggel látja. Amúgy is rohadt jó a látása, de még egy ilyen nagyító szemüveget kapott, ahol a legkisebb rezdüléseket azonnal, ami rohadt nagy szívás, ezt szívtátok meg, ami rohadt nagy áldás, hogyha jó helyen kezeled. Mert tényleg van egy olyan nagyon finom rezgés a tacskó és a gazdája között, ami nagyon különleges.
Mint hogyha lenne egy kifejlesztett ilyen hatodik érzéke, hogy neked éppen mire van szükséged, ami nyilván egy közös halmazt képez azzal, amire neki is éppen szüksége van. Tehát mondjuk engem meglát, nap végén hazajövök, és ő fogja magát, a hátára dobja magát, és néz rám azokkal a nagy szemekkel, hogy hát akkor szia, szolgám, megjöttél, most akkor egy kicsit vakargasd be hasamat, meg egy kicsit vegyél fel az öletben, meg egy kicsit, nem tudom én, fetrengjünk a kanapén, és iszonyatos módon tud cuki lenni, amiben nyilván én azt gondolom, hogy van az ő részéről is egy nagyon kemény tudatosság, mert tudja azt, hogy a cukisággal pillanatok alatt kenyéreken. De amit már az előbb is így elkezdtem boncolgatni, hogy annyi setes utasága, annyi ilyen, és nyilván még a kölyök kutyaságából fakadóan vicces mozzanata van, meg amikor tudod azt, hogy ő a kajáért mondjuk bármit megcsinál, és szanaszét lehet szivatni, és ő ezekben a szivatásokban mindig benne van. Tehát én azt gondolom, hogy legyen az játék, legyen az bármilyen olyan tevékenység, csak egy sima futkározás, ami így, nem tudom, így a séta közepén így kirobban. Mindenbe ő tud annyi színezetet vinni, és olyan, nem is tudom, élettel megtölti azt az adott tevékenységet, hogy így azt mondod, hogy oké, hát már felejtsük is el azt, hogy mondjuk, mit tudom én, 15-ödjére jöttél oda a reggelinél, és már a 16. alkalommal már eléggé bosszankodtam, de mindig felül tudja írni szerintem ezekkel a dolgaival ezt.
Tényleg nagyon ügyesen játszanak ezen a szív nevű hárfán. Szerintem lesz még tacskós adásunk, és lehet, hogy lesz ennél akár specifikusabb is. Úgy alakítottuk a mait, hogy legyen szálkás és legyen simaszőrű. Azért, mert ez a két fajta azért már elvált egymástól, de azért mégis közel vannak. Amiről beszélni szeretnék, az a tacskós jelenség, amitől óva intenék mindenkit. És persze ez nem csak a tacskóra, hanem más fajtákra is vonatkozik, de a tacskónál nagyon jellemző, hogy elviszik vadászni, elviszik kotorékba a kutyát, mondván, hogy egy ösztöntesztre, mondván, hogy egy ez kell a kiteljesedéséhez, és a többi, és a többi. Alapvetően nem tudom, hogy erre van-e szükség. Tehát a mai világban kell nekünk erdőket vadászkutyákkal járni, kivéve azokat, akiknek ez a hivatásuk, meg ezt tisztességgel is úgy teszik, ahogy ezt kell. Nekem családi kutyatartóként én úgy gondolom, hogy nem dolgom. De ha valakinek van egy ilyen indítatása, azzal nem tudok vitába szállni, viszont arra nagyon-nagyon nagy nyomatékkal hívnám fel a kedves néző, a kedves legelsősorban a kedves leendő tacskó gazdinak a figyelmét, hogy akkor szabad ezt az ösztönzsákot kinyitni, akkor szabad ezt a szelencét, Pandora szelencét kinyitni, hogyha megvan a képességünk az onnan kiszabaduló szellem kontrollálására. Mert ha ez nincs meg, akkor mocsok nagy baj van. Sosem fogom elfelejteni azt a sztorit. Régebben volt Szegeden egy nagyon klasszul működő kutyasulink, és oda járt egy gazdi. És elmentek vadászni a szálkásszőrű tacsival. A család imádnivaló, tündér kutyája volt. Minden, amit az Ákos és a Kriszti az előbb elmondott, ez mind ott volt benne. Hát együtt topogott a szívük a kutyával. Nem volt meg a kontrollképesség még, csak a képzés alapjánál jártak, de hát a gazdi gondolt egyet is elment, mert hát mégiscsak ez egy szálkeszőrű tacskó, hagy kapja meg azt az ösztön, amit az ösztönnek oda kell adni. Hát megkapta, és volt kutya, nincs kutya. A család a szabadságát, amiből hátra maradt a szabadság, azzal töltött, hogy kereste a kutyát, a kutya nem lett meg. A gazdi kivette a maradék szabadságát, apa, többiek hazautaztak, és hát a kutyus az esőben, a magányban, ott mi lehet a kis tacsival, és akkor jaj, és járta az erdőt, hogy hol szomorkodhat, hol busakodhat, mi lehet az ő tündér virágszálukkal, nem lett meg. Oké, akkor kiplakátozta a busz meg mindenhol, közben én is beszélgettem vele, mert kért tőlem segítséget, hogy mi, oké. És egyszer csak egy ilyen vadkamera bejelezte többször is, hogy egy területen jár. Ja, mert közben elfogyott a szabadság, visszament, csak a plakátok maradtak ott, telefonszámra ment a hívás, hogy vadkamera, oké, gazdi, azonnal felpattant, rohant oda, és mekkora szerencséje volt, kisváltatva megérkezett a kutya. Legyen Buksi a neve. Megérkezett a kutya, és Buksi, tek, sétált a gazdától, mit tudom én, 20 méterre. A gazdi, mint ahogy ezt várnánk a romantikus filmekben, Buksi, tek, teljes szemtelenséggel ment tovább. Egy pici rezdülést kapott a gazda. Meglett, hazament, folytatódott, talán happy end is lett a vége, úgy tudom, már a végében már kevésbé vettem részt, de nagyon tipikus történet. Akkor szabad kiszabadítani a szellemet a palacból, hogyha készen áll rá a gazda. Egy tacskónál pedig ez főleg nagyon fontos, egy szálkásszörű tacskónál pedig még inkább fontos, mert hogy a sima szörűnél is, de a szálkásnál még inkább fontos, óvatosan ezzel, hiszen épp az előbb hallottuk az Ákostól, hogy Fendi a galambra is tudja tolni ezt az állapotot, és mennyire nagy figyelemmel kell ott balanszírozni, bent tartani az egyensúlyba a kutyát.
A tacskó szerintem egy nagyon, nagyon, bármennyire is azt mondod, hogy egy népszerű fajta, szerintem mégiscsak egy bizonyos rétegnek való, és ajánlanám mondjuk én tiszta szívvel. Mi mindig arra gondoltunk, hogy olyan kutyát szeretnénk, ami a mi személyiségünket tudja tükrözni. Tehát, hogy van benne móka, van benne hülyesség, van benne rosszaság, és én azt gondolom, hogy nekünk azért volt jó választás a tacskó, mert teljes egészébe harmonikusan be tudtuk illeszteni abba a viszonyrendszerbe, amilyenben mi élünk, vagy amiben mi élünk, és totál azokat a dolgokat hozza be pluszban a mi életünkbe, amit mondjuk egy családi kutyától vártunk. Úgyhogy én nekem ez a legpozitívabb megélés vele kapcsolatban.
Szerintem nagyon jó a tacskó, tehát nem feltétlenül a mi példánk alapján kell csak választani, tehát igen, mi megjártuk az utat, de azt gondolom, hogy mind a kettőnk példája azt mutatja, hogy ez az út megjárható, tehát be lehet ezt járni. Úgyhogy bármiből ki lehet hozni a legjobbat, csak bele kell tennünk az energiát.
És hát azt sem felejtsük, hogy hova jutottatok el. Mert tehát, igen, tehát hogy azért igen. Ez egy nagyon magas szint, ahol eljutottatok. És akkor én innen kapnám fel, és ezzel köszönnék el a nézőktől, hogy én nagyon tudom ajánlani a tacskót. Valóban ma a mélyéből adtunk, és nem kell, hogy ennyire nehéz legyen, nem is lesz ennyire nehéz, de figyelmet igényel, értést igényel a kutya, erre készen kell állni, erre a beavatási útra, erre készen kell állni, de tökéletes választás családi kutyának abból a szempontból, hogy kisméretű kutya. Gyakorlatilag mindenhová tud velem jönni, mert nagyon ritkán találkozik egy tacskó tulajdonos azzal, hogy kizavarják innen, onnan, amonnan, tehát hogy ez is, ez egy nagyon nagy érték tud lenni, mi kutyatartók tudjuk ezt, a kaukázusimmal kevésbé vagyok, hogy mondjam, örömmel látott vendég üzletekben, vagy akár szórakozó helyen, vagy bárhol, egy tacskóval azért sokkal könnyebben áthidalható, illetve amellett, hogy ugye nem egy nagy méretű kutya, amellett egy nagyon-nagyon kőkemény ösztönlény. Ha elkötelezetten várok egy ilyen feladatot, akkor szerintem a tacskó nagyon jó választás. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek minket. Nagyon köszönöm Krisztinek, és köszönöm Ákosnak, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a figyelmet, Ákos, Kriszti. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük. Mi is köszönjük. Sziasztok.